Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
De la Salle Szent János, áldozó paprend alapító. Született Reims, Franciaország, 1651. április 30. Meghalt Saint-Jean-Rouen, Franciaország, 1719. április 7-én. De la Salle János 14. Lajos a napkirály idejében élt, amikor az abszolutizmus a delelőjén volt Franciaországban. A kora társadalmának rendjei között tátongó szakadék arra késztette a szentet, hogy a jogtalanok és a kiszolgáltatottak lelki és gyakorlati megsegítésén fáradozzon. János 1651. április 30-án Reimsben született, gazdag nemesi családtagjaként. Ő volt a legidősebb, s volt még 9 testvére. Szüleitől alapos keresztény nevelést kapott, Reimsben tanult. Nagyon korán papnak készült, már 14 éves korában fölvette a tonzúrát. 1667-ben a székesegyházi káptalan kanonokja lett. Szülővárosában kezdte hittudományi tanulmányait, és 1670. októberétől a párizsi Saint-Sulpice szemináriumban folytatta. Szülei fiatalon meghaltak. Kénytelen volt tanulmányait megszakítani, és 1672 tavaszán visszatért Reimsbe. Bár a szülői vagyon kezelése sok gondot okozott neki, folytatni tudta a tanulást. 1678. április 9-én pappá szentelték, 1680-ban pedig teológiai doktorátust szerzett. Pályafutása a pappá szentelését megelőző ideig semmi rendkívülit nem mutatott föl. Egy volt az előkelő születésű prelátusok közül, akikből oly sok volt akkoriban Franciaország egyházában. Egy haldokló, különös végrendelkezése azonban arra bírta, hogy vállalja a korlátokat áttörő ifjúsági lelkipásztorkodás munkáját hazájában. Egy Roland nevű tüzes lelkű kanonok, aki 35 éves korára már fölőrölte magát a szegények szolgálatában és a halálán volt, utolsó órájában Jánosra bízta az árvaház és egy leányiskola gondjait. Az iskolát a Szent Gyermek Jézus nővérei vezették. János elfogadta a feladatot, és itt a szegények gyermekei között fedezte föl azt az égbe kiáltó testi és lelki nyomorúságot, amelyet nemesi származású tagjai mindig és szándékosan elhallgattak. Akkoriban már szakított a nemesi rend egyoldalú gondoskodásával, és egyre többet törődött a tanulatlan és szegény néprétegek gyermekeivel. 1679. márciusában egy unokahúgával iskolát alapított a szegényeknek. Nem sokára egy kis csapatot gyűjtött maga mellé tanítókból. Házába fogadta őket, bár ezzel magára zúdította családja haragját. Amikor János iskolájának fiatal tanítóit társulattá akarta összefogni, azzal tiltakoztak, hogy szegénységük miatt a jövőjük bizonytalan. Hiába hivatkozott előttük János az isteni gondviselésre. Azt válaszolták neki, hogy könnyen beszél, hiszen nem lát hiányt semmiben. Nagy és jövedelmező vagyona van, amely minden szükségtől megóvja. Jánosra ez kinyilatkoztatásszerűen hatott. Ha tanítványaitól elvárja a szegénységet, akkor neki is szegényé kell lennie. Egy ismerős páter biztatta: az iskolák csak akkor fognak megmaradni, ha csak is és kizárólag az isteni gondviselésre alapulnak. Ezért nem csak személyes vagyonáról kell lemondania, hanem egyházi javadalmairól is. Akkor majd Isten gondoskodik. Jánosnak volt bátorsága ezt a tanácsot követni. Azonnal lemondott jövedelmező kanonoki székéről, és a következő őszön a város szegényeinek kiosztotta egész örökségét, mint egy 40 000 frankot. Most már egyenlő volt a tanítóival. Teljesen az új kongregációnak szentelte magát, amely a keresztény iskola testvérek nevet vette föl. Nem sokára néhány újabb iskolát nyitottak Champagne-ban. János szabályokat fogalmazott a társulat számára, és 1684. májusában az első 12 társ letette az ideiglenes fogadalmat. Ugyanakkor nagy pedagógiai érzékkel tanítókat képzett a falusi iskolák számára. 1687-ben iskola testvéreivel Saint-Sulpice plébánosának hívására János két iskola testvérével Párizsba utazott, hogy ott átvegye a plébánia szegény iskoláját, amely siralmas állapotban volt. A papok, az ilyen iskolát akkoriban a plébániák tartották fenn, a rendet és a nevelést elhanyagolták. Az iskolának 200 beírt tanulója volt, de csak kevesen kaptak oktatást. Helyette inkább egy harisnya kötődében dolgoztatták őket. Házuk egy kis Babilonhoz hasonlított. Szüntelen volt a jövésmenés, állandóan nyitva volt, semminek nem volt meghatározott kezdete sem vége. A tanítás hol ekkor, hol akkor kezdődött és végződött. Az iskolai vagy a munkaidőn kívül a gyerekek az udvaron az utcán kószáltak, és alig jelentek meg Isten tiszteleteken. Az akkori szokás szerint minden gyermek egyetlen tanteremben ült, s a tanítók egyenként foglalkoztak velük, mielőtt a többieket magukra hagyták. János fölismerte a helyzet tarthatatlanságát. Tudásuk alapján több terembe osztotta szét a tanulókat. Az egyedi foglalkozás helyébe a közös oktatás lépett. Meghatározott tantervet és órarendet vezetett be, csökkentette a kézimunkát, szaporította a tantárgyakat és hangsúlyt adott a hitoktatásnak. Szorgalmazta, hogy a latin tanítás helyett olyan készségeket fejlesszenek ki, amelyekre a gyermekeknek szükségük van, nyomtatott vagy írott szövegek olvasását, számolást, mértékek, pénzek és súlyok használatát, helyesírást, üzleti levelek készítését, rajzolást és éneket. Azok az iskolák, amelyek csatlakoztak reformjához, hamarosan túlzsúfoltak lettek, mert az egyszerű nép fiai megérezték, hogy valódi segítőjük támadt. Jánosnak hamarosan komoly nehézségei támadtak. A többi iskola tanítói sok-sok bosszúságot okoztak. A Saint-Sulpice egymást követő plébánusai alig támogatták. Néhányan közülük többé-kevésbé nyíltan áskálódtak ellene. Az 1690 és 1691-es év különösen nehéz volt. Egy súlyos betegség szinte a sír szélére sodorta, kevéssel később pedig meghal legjobb munkatársa, Leroux testvér. A plébánia papságának közönye miatt úgy döntött, hogy a novíciátust másutt állítja föl. Vogirárban sikerült erre a célra egy szerény házat bérelnie. Mivel több tagja elment, társulata ekkoriban igen meggyengült. Ennek ellenére 1691. november 21-én Vujár és Dron testvérekkel együtt fogadalmat tett, hogy egészen és visszavonhatatlanul művének szenteli magát. A következő évek viszonylagos nyugalomban teltek. Némi támogatást tudott szerezni a plébániától. 1692. november 1-én pedig 6 új tag lépett be a kongregációba. 1693 és 1694 éhínséges évei arra kényszerítették a testvéreket, hogy Vogirárt egy időre adják föl, és Párizsban keressenek menedéket. 1694. június 6-án az első tagok letették örök fogadalmukat, s János átvette az intézmény vezetését. Ügyelt rá, hogy a társaság laikus jellege megmaradjon. 1696-ban megfelelőbb helyen tudta berendezni a novíciátust. Nem sokáig örülhetett azonban ennek, mert hamarosan új nehézségek támadtak. A dokumentumokat még nem dolgozták föl annyira, hogy minden részben tisztán lássunk, de annyi bizonyos, hogy a Saint-Sulpice plébánosának része volt a dologban. El akarta ugyanis távolítani az alapítót, és a testvérek vezetését magának igényelte. Sikerült megtévesztenie a párizsi érseket, mire az letette Jánost és más vezetőt nevezett ki. A testvérek azonban ellenálltak, mire a kardinális kénytelen volt Jánost visszahelyezni. Ez 1702. decemberében történt. Valamivel később a testvéreknek el kellett hagyniuk Grand-Maisont, ahol a novíciátus volt, s Faubourg Saint-Antoine-ba költöztették át. János tanítóképzőt akart alapítani, de terve egykori társa Vujár szégyenletes árulása következtében meghiúsult. 1706-ban még csak egyetlen kicsiny iskolája volt a testvéreknek Párizsban. 1711-ig azonban vidéken 17 iskolát sikerült alapítaniuk, Rómában pedig egyet. Ezek irányítása nem kis gonddal járt. A gyakorlat arra késztette Jánost, hogy pedagógiai és vallásos műveket írjon a tanítóknak és a növendékeknek. 1708-ban két testvért választott maga mellé, hogy segítségére legyenek a közösségek rendszeres ellenőrzésében. Egy rueni alapítás lehetővé tette, hogy megvegye Saint-Yon kastélyát, és ott végre állandó jellegű novíciátust rendezzen be. 1712-ben Jánost megbízták azzal, hogy tanítóképzőt létesítsen Saint-Denis-ben. Közben rágalmak alapján Jánost elítélték, azon a címen, hogy megrontott egy kiskorút. Túlterheltsége miatt elhagyta Párizs környékét, és a vezetést átadta Barthélemy testvéreknek. Végig látogatta az intézmény házait, eljutott egészen Provence-ig, aztán hosszabb időre visszavonult. Közben Párizsban egyre rosszabbodott a helyzet, úgyhogy a testvérek kérték, sürgősen jöjjön oda, így hát visszatért Párizsba is, elintézett néhány kellemetlen ügyet. Végül teljesen lelkivezetői feladatokra korlátozta tevékenységét. 1715-től szinte állandóan Saint-Yonban élt. Rendfőnöki hivatalát azonban csak 1717-ben tudta letenni. Szabad idejében számos vallási munkát írt a testvérek részére, melyek nagyobb részét csak halála után nyomtatták ki. 1718 folyamán megromlott hosszú időn át ellenálló egészsége. 1719 nagypéntekén halt meg.